ellentmondás a hospice és az eutanázia között. Erről is beszélgetünk a Karsai Dániel tiszteletére létrehozott díj átadása kapcsán.
Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
A diákok, szüleik és a tanárok által ültetett saját Miyawaki mini erdő, jólét nevű tantárgy és átfogó zöld szemléletű oktatás. A világ 10 legjobb iskolája közé választották a Real School Budapestet környezeti cselekvés kategóriában. A zöld hírek mellett ezt az intézményt mutatjuk be önöknek a mai műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Balin fogalmazódott meg barát Barna és felesége fejében a gondolat, hogy az ott látott mintát hazahozza, és létrehoz egy zöld szemléletű, nemzetközi magániskolát. Az óbudai Real School Budapest indulása után 7 évvel pedig már arról számolhatnak be, hogy az intézményt a világ legjobb 10 iskolája közé választották környezeti cselekvés kategóriában. Magyarországi iskola még soha nem került a World's Best School Prizes top 10-es mezőnyébe, és bár a végső győztes novemberben hirdetik ki, én már most kíváncsi voltam, hogy mivel érdemelte ki az intézmény ezt a szép elismerést. A most következő 2 részes riportból kiderül.
Több mindenre nem gondoltam, amikor idejöttem, például arra, hogy kisebb csapattal fogom körbejárni az iskolát, de nagyon örülök neki. A másik pedig, hogy egy biodiverz játszótéren kezdjük a beszélgetést. Miért biodiverz ez a játszótér?
Tóth Rita vagyok, a Real School operatív vezetője. A játszóteret a gyerekekkel együtt terveztük, volt egy üres terület, és szerettük volna nagyon valami olyat létrehozni, ami a természetnek is jó, és a gyerekeknek az igényét is kielégíti, és így közösen nagyon sokat dolgoztunk, különböző maketteket hoztunk létre természetes anyagokból. Itt ez egy biodiverz kert és egy játszótér egyben. És ez azért volt fontos, hogy biodiverz legyen, mert hogy a játszóterek nagyon nagy része gumiborítással és nagyon EU-konform és álló felületekkel rendelkezik, de hogy a való élet azért ez ettől egy kicsit más. Amikor elhagyjuk a játszóteret, akkor való élettel találkozunk, alatt a természet, és összesen 80 különböző növénytípust ültettünk el ebben a kertben, és mellette próbáltunk helyet találni a gyerekeknek arra, hogy tudjanak bujkálni, mászni vertikálisan, horizontálisan, és az 5-től 14 éves korig mindenki megtalálja a saját kihívását egy ennyire kicsi területen belül.
Hát én még azért rázom a szandimból a homokot, de az jó, mert hogy így visszahozza a gyermekkoromnak az emlékét, amikor még talán, és ezt kérdezem is, hogy jól látom-e, még talán természetesebbek voltak a játszóterek is, tehát például homokkal leszorva.
Így van, ez abszolút így van, és ez szempont is volt, tehát különböző módokon vannak fedve a különböző zónák, tehát van kiskavicsos, van homokos, van mulcsos, van füves rész. Egyrészt ez a gyerekeknek is jót tesz, hiszen ugye különböző felületeken jönnek, mennek, és annak van ugye egy érzete is, a test felé is. Másrészt pedig igyekeztünk úgy kialakítani, hogy ez tényleg változatos legyen, mert egy kis területről van szó, de hogy jól felhasználja ezt a kis területet, és igen, a szandálunkban mindig homok van, a gyerekekében is, és a miénkben is.
A gyerekek, akik már annyira azért nem gyerekek, mert kész kis hölgyek, hogy hívnak?
Én Budai Alíz vagyok.
Én meg Kápolási Maja Elinor.
7-esek, jól tudom?
Igen, igen.
Na, ti cipőtök meg szokotta még telni a játszótéren, de valhatjátok nem ciki, ha igen. Szoktatok-e kimenni a játszótérre még?
Attól függ, mennyi kisgyerek van igazából, de még mi is sokszor van, hogy például leülünk valahova, akkor ott beszélgetünk, vagy még van egy mászók, ami még nekem például még mindig valamennyire nehéz. Igen.
Nehéz? Azt hittem, azt mondod, hogy szereted, és még mindig megmászod.
Néha-néha, de vannak, akik jobbak benne, vannak, akik kevésbé.
Kialakításában részt vettetek?
Én nem vettem részt. Arra emlékszem, hogy párszor volt, hogy mindenki kapott egy lapot, és oda lehetett rajzolni, hogy mit szeretnél látni, minek örülnél.
Tehát bevontak titeket.
Igen.
Okay, mi legyen a következő helyszínünk?
Én Zsolnai Fajt Federika vagyok, és közösségszervező az iskolában. Szóval a játszótér mellett megtalálható egy Miyawaki erdő. Ez egy nálunk szív alakú területen helyezkedik el. Szándékosan szív alakúra alakítottuk ki a területet. és a 10 millió fa alapítvány támogatásával jöhetett létre ez az őshonos fafajokból álló erdő, amit közösen ültettünk.
Ez a márciusi projekt, amit lehetett olvasni?
Igen, ez a márciusi projekt.
És ez a legfrissebb, talán mondhatjuk azt is?
Hát, ahol az egész közösség így bevonódott, tehát tényleg a szülők, tanárok, összes kolléga és gyerekek, igen, ez egy ilyen elég jelentős mérföldkő volt szerintem az iskola életében. Nem csak azért, mert nekünk egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy ezt a területet biodiverzebbé tegyük, hanem azért is, mert a közösségi cselekvés az nagyon sokat segít az ilyen fenntarthatósági problémák megértésében, meg akár a szorongás oldásában.
Igen, se felejtsük el, hogy gondolom ezek ilyen csapatépítőknek is felfogható, ami lehet, hogy igen, így a környezetvédelem szempontjából huszadrangúnak tűnik, de egyébként nem biztos.
Barát Barna vagyok, az iskola alapítója, és igen, abszolút fontos az, hogy ezek közösségi ültetések. Nálunk szerencsére a szülők is szívesen részt vesznek ilyen programokban, és a gyerekek is, és főleg azért, mert ez egy olyan erdő, az a miavaki típusú ültetés, ahol rendkívül sűrűn ültetünk fákat, egy négyzetméterre 3-4 fa is jut. És azt mondják, hogy a városokban ma már ilyeneket érdemes ültetni, nem pedig csak önálló fákat, mert a pont ettől az óriási szárazságtól, illetve a klímaváltozás miatt az egyedi faültetés már nagyon nehezen marad életben. Cserébe a miavaki erdő sokkal jobban tartja a vizet, illetve csak az első néhány évben kell öntözni, és ami ebben csodálatos, hogy utána 10-szer olyan gyorsan nőnek a fák, mint hogyha egy sima erdőben lennének, vagy ha önmagukban lennének. És ez azért iszonyatosan izgalmas, mert hogyha egy 5 éves gyerek elültet egy fát, akkor amíg ő kijárja az iskolát, konkrétan egy erdőnő az alatt, az idő alatt is látja, hogy tényleg a természet hogyan fejlődik.
Kell ehhez engedély bárhonnan, önkormányzattól vagy városvezetéstől, hogy ezeket a fákat ültethessék? Rázzák a fejüket, ezek szerint nem.
Ami kell hozzá, az a pénz, tehát semmi nincs ingyen sehol, de lehet pályázni, mi is pályáztunk, és a 10 millió fa segítségével tudtuk ezt megvalósítani, ezt az erdőt, és az a csodálatos benne, hogy ez 60 négyzetméter összesen, tehát egy nagyon kicsi területre elfér, de rögtön ott van a természet, akár egy iskolának az udvarán, vagy a szomszédjában, hogyha van a környéken egy elhagyatott terület, akkor oda el lehet ezt ültetni, és rögtön ott vagyunk a természetben. Tehát nem kell, hogy egy erdei iskola legyünk feltétlenül.
Gondolhatnák a laikusok azért, hogy ennek az erdőnek, kis erdőnek sem kedvezett a nyár, de ahogy mondják, azért annyira nem volt nagy baj ebben az esetben. Pont azért, mert hogy kevesebbet kell öntözni?
Ennek a folyamatnak még az elején tartunk, amikor összezár maga a lombkorona, onnantól kezdve lesz az erdő egy sokkal önfenntartóbb. Addig pedig öntözni kell. És voltak kihívásaink, ugye itt vagyunk a Dunaparttól, nem messze a Dunának, rettetesen alacsony a vízállása jelen pillanatban. A Graphisoft Park alapvetően kútból öntöz. Tehát el kellett dönteni bizonyos esetekben, és hosszas beszélgetéseket folytattunk a parkkal, hogy akkor mi az, amit öntözünk, mi az, amit nem öntözünk, mert a víz az egy óriási kincs, és ezt most láttuk a nyár folyamán. Úgyhogy sokat dolgoztunk azon, hogy mikor van a legideálisabb időpont, amikor az erdőt lehet öntözni, amikor nem veszünk el vizet mástól, amikor a növények legjobban meg tudják tartani, amikor ugye mulcs meg tudja tartani a nedvességet, tehát hogy nagyon sokat optimalizáltunk.
Térjünk rá az oktatásra. Az alapötletet az adta, hogy legyen itt Budapesten egy olyan iskola, ahol angolul, brit angolt tanítanak, és emellé jött a környezetvédelem, illetve a zöld szemlélet, vagy itt a mérleg inkább a zöld szemlélet felé billen, és valamiért úgy alakult, hogy akkor legyen ez egy ilyen nem szokványos iskola.
Nem, mindenképpen onnan indult a gondolat, hogy hogy tudunk egy olyan iskolát csinálni, amely a gyermekeket arra serkenti, tanítja, inspirálja leginkább is, hogy tudjanak valamit tenni a saját környezetükért, ahogy felnőnek. Tehát a Real School küldetése az, hogy olyan generációt neveljen fel, amelyik szeretne és képes is tenni a környezetért, illetve a társadalmi problémákért. Most ehhez azért egy nagyon sajátos pedagógiai módszerre van szükség. Mi egy projekt alapú oktatást választottunk, ahol a gyermekek minden negyedévben kitűznek egy célt, és létrehoznak valamit. Tehát megérzik azt, hogy ők képesek létrehozni valamit a világban, és képesek hatni a világra. És ehhez ugye egy saját módszertan kell egyrészt, ami azt jelenti, hogy egy saját módszertan és egy saját tantervet kellett létrehoznunk. Nemzetközi példák segítségével, nemzetközi szakértők segítségével, illetve szükség van arra, hogy egy nagyon sokszínű közösség legyen, ahol egy csomóféle embert tudunk bevonni ebbe az oktatásba, mind tapasztalt tanárokat, mind külső szakértőket. Ehhez viszont nagyon nagy segítség az, hogy angolul történhet a tanítás.
A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
Az Óbudai Real School Budapestben járunk, amely bekerült a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti cselekvés kategóriában. Hamarosan megtudhatják, mit tanulnak a gyerekek, például a jólét órán, vagy éppen hogyan viszik ki a matematikát a természetbe. Most azonban a zöld hírek következnek, amelyeket ezúttal Sarkadi Péter válogatott.
Augusztus közepén túzok család szinkront végeztek a Körösmaros Nemzeti Park dévaványai ecsegi puszták részén. A számlálásra is kedvező csoportosulásuk, az úgynevezett óvodába rendeződésük júliusban nem történt meg olyan erőteljesen, mint a korábbi években. A számláláskor 506 túzokot láttak a megfigyelők. A térségben, amely jelentős 50-60 ezer hektárnyi területet jelent, 59 túzok családot találtak, 69 fiókával. Az idei év adottságaihoz képest ez egy jó eredmény, bár összességében a tavalyi számok felét produkálta. Bár a fiatal túzokok már másfél hónapos korukban röpképessé válnak, mégis a tojóval maradnak még közel fél évig. A telleléskor bomlanak fel a szorosabb kötelékek, ezután külön élik életüket az egyedek. A nappalt a túzokra kevésbé jellemző környezetben, fasorokban töltik, ahol némi árnyékot lelnek, írta a Nemzeti Park. Németország 2023-ban leállította az utolsó három atomerőművét, ennek kiváltására leginkább a szélenergiára épít, amely a napenergiával együtt jelenleg a német áramtermelés több mint 40%-át adja, és közel 130 ezer embert foglalkoztat. A közeljövőben indul be az északi tengeren az ország legújabb óriás méretű szélerőmű parkja. A 64 szélturbinából álló komplexum 2,4 milliárd euróba kerül. A szárazföldi erőművek sem maradnak le a rekordok terén, még idén elkészül Brandenburg tartomány déli részén a világ legnagyobb szélturbinája, amely a rotorlapátokat is beleszámítva 365 méter magas lesz, ezzel csak 3 méterrel marad el Németország legsudárabb építményétől, a berlini televíziós toronytól. Számítások szerint erősebb és folyamatosabb légmozgásokat tud majd hasznosítani, megbízhatóbb lesz a hagyományos szélerőműveknél, és 7500 háztartás ellátásához elegendő áramot termel majd, írta a G7 gazdasági portál. Politikó által megszerzett belső anyagok szerint már a Rosatom is leghamarabb 2034-35 fordulóján számít Paks 2 teljes körű üzembehelyezésére. Ez 10 év csúszást jelent az eredeti ütemtervekhez képest. Ezzel párhuzamosan az ár is dinamikus növekedésnek indult, szemben a magabiztos kormányzati és szakmai kommunikációval, amely szerint fix áras szerződésünk van, ami nem lépheti túl a 12,5 milliárd eurót. Már a fix ár a Fidesz jóváhagyásával kikerült a szerződésből, és semmilyen korlátja nincs a költségnövekedésnek, amely szakmai becslések szerint akár az eredetileg tervezett dupláját is elérheti. Paks hűtővízellátásával kapcsolatban is pont azok a problémák merültek fel idén nyáron, amelyek már 2015-ben világosan körvonalazódtak. Nem is történt semmi, hogy az idei előre látható krízis helyzetre felkészüljünk. Hazánk már körülbelül 1000 milliárd forintot költött Paks 2-re. Minél hamarabb felismeri a magyar kormány a kezelhetetlen kockázatokat, és lép ki a projektből, annál alacsonyabb pénzügyi veszteséggel lehet számolni, nyilatkozta a Politikónak Jávor Benedek, volt európai parlamenti zöld képviselő.
És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a zöld szemléletű Real School Budapestben, amely Magyarország intézményként elsőként idén bekerült a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti cselekvés kategóriában. Az udvarról betértünk egy tanterembe, és projektekről, a különleges oktatási módszerről kérdeztem az asztalnál ülőket, elsőként Kovács Kingát, aki alsó tagozatosokat oktat.
Tavaly, hát nálunk ugye összevont osztályok vannak, és 8-9 éveseket tanítottunk, 7-8-9 éveseket, és tulajdonképpen volt egy nagyobb projektünk, ami egész éven át ívelte az oktatás, vagy a tanítási folyamatot, és ez aztán kisebb részprojektekre volt lebontva. Például a kapcsolatunk a természettel és harmóniában élni a természettel, valahogy ez volt a mi nagy kérdésünk, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megélni, ezt a harmóniát, vagy ezt a kapcsolódást. És hát elkezdtük úgy, hogy mi érdekli igazán ezeket a pici gyerekeket, mivel van nagyon kapcsolatuk az állatokkal, a különböző helyekkel, exotikus élőhelyekkel és mindenféle ekoszisztémából származó állatokkal, tehát a delfin, cápa, tigris. És hát aztán úgy jött a kérdés, hogy ezek az állatok mégis külön élnek, de mégis együtt vagyunk itt a Földön. Ugye bejött a biodiverzitás témája, bejött minden, ami pedagógiai szempontból egy ilyen kisgyereknek érdekli, de mondjuk lehet, hogy még más tanter nem tanítaná neki, mert azt gondolja, hogy ó, ez mikor lejön nekik, de mégis már olyan szertágazó az érdeklődésük, hogy ebben nagyon szerettek volna többet megismerni a világról. És hát a végén írtak magunknak egy saját színdarabot, amit elő is adtunk, és mindenre volt körülbelül 10 hetünk.
Lányok, projektetekről ti is meséltek? Vagy akár egy olyan területről, amit nagyon szívesen tanultak itt az iskolában. Kérdezhetem azt is, hogy mi a kedvenc tantárgyatok? Vagy itt ilyen kifejezetten tantárgyak nagyon nincsenek?
De vannak. Ahogy tudom, mind a kettőnek a kedvencünk az a jólét.
Annyira furcsa ezt hallani.
Szóval nekünk angolul ez a well-being. Igazából itt mindent átnéztünk, ami így arra vonatkozik, hogy jól éljünk. Szóval az, hogy legyél biztonságban online, hogy étkezz az agyról, hogy működik az alvásról. Szóval mindenféle ilyen dologról, amit általában nem szoktak tanítani iskolában, de közben nagyon fontos az élethez.
Milyen projektekben, vagy egy projektet, hogyha kiemelnétek, akkor mi volt mondjuk a kedvenc projektetek, ha van ilyen?
Az sok lenne, mert nagyon sok jó volt. Nekem amúgy a kedvenceim szerintem itt a felsős éveimben voltak. Yeah. Most például nekünk is egy kicsit hasonló, ilyen jobban a természetről szóló projektünk van. Például most keresünk egy területet a főkert segítségével, és ott fogunk ilyen mindenféle zöldségeket, meg ilyesmiket majd ültetni. És akkor most egyelőre az a célunk, hogy a földet úgy előkészítsük arra, hogy oda tudjunk ültetni a növényeket, hogy utána abból megfőzzünk valamit, vagy ilyesmi.
Talán most a Kovács Kinga felé fordulok ismét. Nem lehet, hogy esetleg itt a tanároknak egy picit könnyebb dolga van, mert hogy azt gondolnám, hogy ha már valaki ide iratja a gyermekét, akkor már eleve abban a kisgyerekben is megvan a nyitottság, a kíváncsiság, hiszen a szülőtől is ezt láttak, különben nem biztos, vagy nem hiszem, hogy ide iratná be. Rosszul látom?
Nagyon különbözőek vagyunk. Én így látom, és így tapasztalom, és emellett én nagyon-nagyon örülök, hogy ez az iskola egy olyan hely, amit különböző családok akár különböző szemlélettel választanak, és hát egymástól tanulunk nagyon-nagyon sokat. Tehát akinek mondjuk megvan az a szemlélete, hogy igen, mindenem az, hogy védem a földet, és mondjuk a gyerekek tudják felhívni a figyelmét más gyerekeknek, aki mondjuk nincsen olyan kapcsolata a természettel, mindenki. Például minden szerdán egész nap ki vagyunk a természetben az alsó tagozattal, és a gyerekeknek ott vesszük igazán észre, hogy milyen kapcsolata van a természettel. Nem mernek leülni a földre, nem mernek letenni a táskájukat, jaj, koszos lesz a cipőm, úristen hangja, jaj, most minek sétálgatunk itt. Nagyon-nagyon sok ilyen visszajelzéssel találkozunk a gyerekek részéről, majd eltelik egy-két hét, vagy egy-két hónap, és azt látjuk, hogy könnyékig dalgonyáznak a sárban, és valami feloldódott bennük, valami kinyílt. Elkezdte jobban érdekelni őket, hogy most miért kék az ég, miért zöld a fű, és még mit csinálunk, és most mit fogunk csinálni, és azt várják, hogy újra kimenjünk, és játszunk, és tanuljunk arról, ami minden vesz körül minket, illetve látjuk az idegrendszerükön is, hogy nyugodtabbak. Van egy ilyen foglalkozásunk, a foglalkozásnak lehet hívni, annyi a neve, hogy sit spots, ilyen ülőhelyek, vagy ülőpontok, ami arról szól, hogy mindenki egy kicsit félrevonul, választ magának egy pontot a földön, ez lehet a Dunaparton, vagy éppen fák alatt találunk egy helyet, amit kijelölünk nekik. Fognak egy kis párnát, vagy egy matracot, és ülnek 10-15 percig csöndben, figyelik, hallgatják a természet zajait, mi történik körülöttük, és ezután látszik, hogy az egész csoportnak valahogy kiegyensúlyozottabb lesz az energiája, vagy a légkör, ami teremtődik.
Fontos hozzátenni, hogy a természetben ugyanúgy lehet matematikáról, írásról, olvasásról tanulni, tehát hogy ehhez is biztosít egy közeget, biztosít eszközt, mert nyilván gyűjthetünk műanyagrudacskákat, amiből 5 darab van, meg kimehetünk a természetből, összegyűjthetünk 5 darab követ, és akkor abban ugyanúgy lehet az összeadást, kivonást gyakorolni a gyerekekkel. Tehát, hogy maga a megközelítés, az, hogy honnan gondolkodunk, természetesen a gyerekek itt is tanulnak számolni, írni, olvasni, nyelveket tanulni, tehát minden alapot ugyanúgy megtanulnak, mint bármelyik másik iskolában, csak az út, amin eljutunk a tudáshoz, az egy kicsit más, mint egy ilyen tradicionális szemléletű iskolában.
Ki ne hagyjuk még a beszélgetésből talán az apropóját annak, hogy itt vagyok, hogy az iskolát beválasztották a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti nevelés kategóriában. Az iskola ajánlotta magát, vagy ahogy a világ látott rá erre az iskolára.
Ez egy olyan díj, amire pályázni kell, és több ezer iskola pályázott erre a díjra, és abból választották ki a 10 döntőst. Egy pályázati anyag, interjúk és mindenféle bizonyítékok alapján. És a kérdés, amit szoktunk kapni, hogy miért vajon, és azt hiszem, hogy az alapja az, hogy itt a környezet, a környezeti nevelés az nem egy tantár, nem egy különálló egység, hanem része mindennek. Kezdve azzal, hogy mi az iskola célja, folytatva azzal, hogy a pedagógiai program a tantermnek egy alapvető része a környezet, és az, hogy a gyermekek megszeressék a környezetet, mert akkor fogják csak megóvni, és akkor fognak olyan döntéseket hozni az életükben, amelyekkel a környezetet elősegítik, vagy újra termelik, vagy megóvják, hogyha van egy érzelmi kapcsolatuk a természettel, és ez városi gyerekként, ugye egy városban vagyunk, városi gyerekként azért most egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk a természettel, és ezt szerettük volna mi visszahozni. És ezen felül pedig, hát ahogy eddig is hallottuk, mi a mindennapoknak a része az, hogy folyamatosan kapcsolódunk a természettel, illetve apróságok, hogy nincsenek egyszer használatos műanyagok, nincsen PET palack, és egyébként itt növény alapú az étkezés is az egész iskolában, ami egy különlegesség Európában is, de működik. Ahogy említettem, mindennek a része a természet. De egyébként nem csak a természetet tanulunk, a társadalmi kérdések ugyanolyan fontosak, mint a természeti kérdések. A gyerekek projektjének egy jelentős része a társadalmi kérdésekkel foglalkozik, tehát megyünk különböző hontalan szállókra, és kapcsolatot építünk az ott élőkkel, vagy az öregek otthonában, a szomszédban, ahol a régi idők játékait elevenítettük fel a gyerekek az idősek segítségével, vagy amikor Budapestről készült egy filmprojekt a gyerekeknél, akkor ott a nagyszülőket vonták be, hogy a háború alatti történeteket meséljék el. Tehát rengeteg olyan téma van, ami társadalmi és nem csak környezeti vagy környezetvédelmi kérdéseket feszeget.
És a presztízsen túl ez a díj, vagy ez a jelölés, mert ugye most a 10 legjobbak kerültek be, és majd novemberben derül ki, hogy ki nyeri ezt a díjat. Mit ad még?
Hát nekünk az, hogy itt beszélgetünk most éppen együtt, illetve azt gondolom, ez a visszajelzés a tanároknak is, és a szülőknek is, hogy van értelme. Van értelme ennek, van értelme a munkájuknak, teljesen független szervezetek is úgy gondolják, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát azon kívül, hogy van egy nagyon kemény brit akkreditációnk, illetve magyar engedélyek, akik teljesen függetlenek, és ők azt gondolják, hogy ez egy jó iskola, azon kívül úgy tűnik, hogy a nemzetközi zsűri, ami egyébként több száz főből áll, ők is úgy gondolják, hogy ez egy jó iskola, és jó dolgokat próbál csinálni, jövőbe mutató dolgokat.
Illetve csak egy apró kiegészítés ehhez, hogy mit ad még ez a díj, és egy kicsit a beszélgetésnek is ez volt az egyik apropója, hogy ezáltal reméljük, hogy egy kicsit nagyobb láthatóságot kap az iskola és azok a megoldások, amiket mi itt a gyerekekkel kidolgozunk együtt, akár a természet megóvására, akár a társadalmi felelősségvállalás megerősítésére bennük, meg az egész közösségünkben, és hogy ezekből akár más iskolák is tudnak inspirálódni, meríteni, mert elég sok olyan projekt valósult itt meg, amit nyugodtan át lehet ültetni bármilyen másik iskolába, akár